Krisztusban, szeretett testvéreim, a választott nép tagjait Krisztus születése előtt 587-ben fogságba hurcolják Babilonba. Innen az első csoport 48 év múlva, 539-ben szabadul. A Babilóniából visszaérkező, hazaérkező választott népnek letaglózó látványban volt része. Minden romokban hevert, minden törvert a bozót, a gaz, a szemét. A templom, az oltár, a szentváros, az intézmények, minden, de minden rombolt. Semmi gépdolgot nem találtak 48 év után, ahogy visszatértek a fogságból. A dolog pikantériája az, hogy a hazaérkezettek lelki világa sem mutatott másfajta látványt, másfajta állapotot. A hazaérkezett emberek is lelki romok, lelki roncsok, kétségbe esettek, elcsigázottak, hitevesztettek, reménytelenek, jövőkép nélküli elveszett emberek voltak. Ebben a tömérdek rossz dologban csupán csak egy pozitív dolog volt, és az kedves testvéreim, hogy ennek az ember roncs, lelki roncs halmaznak volt két karizmatikus vezetője. Ők név szerint Nehémiás a kormányzó, aki ekkor a perzsa királynak a pohárnoka volt, de annyira szerette fajtáját, népét, hogy lemondott a kormányzóságról, odaállt a perzsa király elé, és engedelmet kért arra, hogy hazamehessen, hogy ott a nép újjászületését levezényelje, irányítsa. És ebben az újjászervező munkában volt neki társa Ezdrás pap, aki szintén karizmatikus egyéniség, elkötelezett, szentéletű ember, imádságos, Istenre figyelő ember, és így a karizmatikus szervező és a lelki életet nagyon komolyan vevő és szorgalmazó pap közösen tudtak egy csodálatos munkát végezni. Ugyanis mind a ketten nagyon jól tudták, hogy lelki roncsokkal nem lehet jövőt építeni. Lelkileg halott emberekkel nem lehet életet tervezni. Ha egy népet újjá akarunk szülni, újjá akarunk szervezni, akkor legelőször lélekben kell őket talpra állítani, és ha a nép lélekben újjászületett, talpra állt, akkor elindulhat mindenfajta megújulásnak az útján. Egy szóval, és tömören fogalmazva, Ezrás és Nehémiás nagyon jól tudták, hogy hol kell kezdeni. És azt is tudták, hogy a lélek számára egyedül Isten szava hozhat gyógyulást, megújulást. A lelket, az emberi lelket egyedül Isten szava, az Istentől származó tanítás képes föltámasztani, föléleszteni, meggyógyítani, újjászülni. Tudták, egyedül Isten képes lelket lehelni a lélekbe, ez nem szójáték, egyedül Isten képes lelket lehelni a lélekbe, csak Istennel lehet a romokon új életet tervezni, új életet építeni. És ha tegyek itt egy zárójelt, gondolom sokan rábólintanak és igazat adnak nekem, én úgy látom, kedves testvéreim, hogy a kelet-európai államok, és a mi országunk is, itt buktuk el a 89-es változást. Elfelejtettük azt, hogy új életforma csak újjászületett emberekkel lehetséges. mi pedig ugyanazzal a hitetlen, rabló, besúgó, dologkerülő, más nyakán élősködő csürgével mentünk tovább, megújulás nélkül, és itt az eredmény, napnál világosabb. Nem tudtunk megújulni. Odázzuk a megújulást mi magunk is nagyon sokan. És ennek az eredménye ez. Sajnos ez az élettörvénye. Megújulni csak megújult emberek képesek. Lám kiderül, hogy Ezrás és Nehémiás 2500 évvel ezelőtt milliószor okosabbak voltak, mint mi, a tudásunkra, tudományunkra büszke mai emberek. Ezért, amint hallottuk az első olvasmányban, Ezrás pap a hetedik hónap első napján összegyűjtötte a népet a vízkapu elé a nagy térre, és egész nap olvasták a törvényt, magyarázták Mózes öt könyvét mindazoknak a férfiaknak és nőknek, akik meg tudták azt érteni, fel tudták azt fogni. És kedves testvéreim, a leírás szerint a népnek a viselkedése arról tanúskodik, arról árulkodik, hogy tisztában voltak azzal, hogy mi is történik, hogy kit hallgatnak, egészen pontosan kit hallgatnak, ki szól hozzájuk az írások szerint. És ennek a Szent Szövegben bizonysága van, mikor azt írja, hogy fölállva hallgatták, amit állva hallgatok, az a tiszteletnek a jele, hogy figyeltek, hogy meghajoltak, földre borultak, sírtak, azután pedig felemelt kézzel kétszer mondták, hogy ámen, ámen. Nos, a Bibliában az ámennek a megismétlése annak a bizonyítéka, hogy nyomatékot adnak annak, hogy igenis megértették, elfogadták, azonosulnak mindazzal, amit hallottak a megszólító szóval, az őket megszólító Istennek. De ugyancsak a leírás tanúsága szerint maguk a szervezők is tudták, hogy mit cselekszenek, hiszen hallottuk, hogy tagoltan olvasták, tehát nem elkuserálva, tagoltan olvasták, megmagyarázták a felolvasott szavakat, emelvényről olvasták, hogy jól hallható, jól látható legyen az, aki felolvassa. Ünnepnappá varázsolták a felolvasásnak a napját, sőt, ünnepelni, ünnepet tartani biztatták a népet is a következő szavakkal, menjetek, tartsatok ünnepi lakomát, ne szomorkodjatok és ne sírjatok, küldjetek a lakomából azoknak is, akik nem készítettek, ez a nap ugyanis szent a mi úrunknak, ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségtek. És nagy ünnepet tartanak aznap, amikor hallhatták az Úr szavát, amikor megmagyarázták ezt az ő számukra. És mint minden elmélkedésben most érkeztünk el, kedves testvéreim, ahhoz a ponthoz, ahhoz a gondolathoz, amikor föl kell tennünk a kérdést, hogy mindez mire tanít bennünket, mit vigyünk magunkkal ebből a csodálatosan szép krónikából, mert egy krónika, egy nap eseményeinek a krónikája. Biztosban szeretett testvéreim, azt mondja egy szállóhíve, amilyen emberek közt forgolódsz, olyanná leszel. Amilyen emberek közt forgolódsz, olyanná leszel. A zsidóság a fogságban lelkileg teljesen tönkrement, kiégett, felőrlődött, mert egy pogánytenger kellős közepén kellett élnie, egy olyan pogánytenger kellős közepén, ahol nélkülözte a törvényt, nélkülözte a templomot, nélkülözte a szent helyeket, azaz minden lelki fogódzót. Nem volt annyira kapaszkodnia a választott népnek. Mi mai keresztények is egy olyan amilyen világban élünk, korábban utaltam, hogy milyen ez a világ, de hát önök nagyon jól tudják. Én egy mondattal ennyit mondanék csak, hogy csúnya világot élünk. Nagyon csúnyát. Tele van ez a világ lelki rabokkal, foglyokkal, kiégett életünk emberekkel, tömérdek nihilistával. Csak úgy sugárzik belőlük, hogy nem hisznek, nem remélnek semmiben sem, csak élnek máról hónapra, tengődnek lelkileg. És ez, kedves testvéreim, akarva, akaratlanul hat ránk. Demoralizál. Megfojt szinte. És még ráadásul sok esetben ezek a nihilisták vezetik az életünket. Ők irányítanak. Ők jönnek majd és kérik a voksainkat szavazáskor. Hogy egy szép napon ne legyünk olyanok, mint ők. Nekünk be kell látnunk, hogy folyamatosan szükségünk van valami többletre, valami másfajta szellemi, lelki tőkére, erőforrásra. Magyarán és egyszerűen, égetően szükségünk van Isten szavára, Isten ígéjére, mert csak ez a többlet. Ez ad valami másfajta töltetet a mi életünknek, a mi lelkünknek. Szükségünk van arra a szóra, amely egy más világ értékrendjéről szól, nem erről az értéktelen világról, amelyben élünk. Szükségünk van arra a szóra, amely más emberré akar bennünket hívni, szólítani, biztatni, bátorítani. Szükségünk van arra a szóra, amely fölráz, fölébreszt, talpra állít. Arra a szóra, amely egyedül képes bennünket emberré nemesíteni. Arra a szóra, amely megtisztít, táplál, vezet, utat mutat, értelmes utat mutat, értékrendet ad ebben az értéktelenül gondolkodó világban, sőt, örök életre vezet. Ismétlem önmagam. Ez a szellemi erőforrás, ez a többlet nagyon, de nagyon fontos a mi számunkra. És ez nem más, mint Isten szava, Isten ígéje, az, ami a Szentírásban, hitünk szent könyvében található, és amelyet mi folyamatosan olvasunk, lapozunk, magyarázunk. Kedves testvéreim, a Szentmise első részét ige liturgiának is nevezzük. Innen az ige asztalától, mert ezt úgy hívjuk, hogy az ige asztala, innen az ambótól olvasmányt, szentleckét, evangéliumot, ige hirdetést végzünk. Mindeközben a kórusról zsoltárt énekelnek meg, Alleluját énekelnek. Ez azt jelenti, hogy minden ünnepi liturgiában elhangzik hitünk szent könyvéből öt, és az ige magyarázattal, az ige hirdetéssel, a szentbeszéddel együtt hat nagyon fontos dolog. Sőt, két olvasmány után azt mondjuk, hogy ez az Isten ígéje, és az evangélium végén azt mondjuk, hogy ezek az evangélium ígéi. A felolvasó állvány jól látható helyen van. Kiemelkedő helyen. Egy szóval, kedves testvéreim, minden kellék megvan ahhoz, hogy érzékeljük, tudatosítsuk, hogy valaki megszólít bennünket. Hogy valakinek olyan fontosak vagyunk, valakinek olyan fontos a mi lelkünk, hogy megszólít. Közölni akar valamit velünk, mondani akar valamit velünk. A kérdés mindössze annyi, hogy mi ezt tudjuk-e. Például nem tudják, hogy miről van szó, mert éppen most ülnek be és szállnak ki a padból. Mert ez a fölháborító. Amikor mi keresztények nem vagyunk tisztában azzal, hogy amikor Isten megszólít bennünket, akkor nem illik járkálni a templomban, nem illik helyet keresni. Mert Isten szól, de ez csak egy a sokból. Engedem-e, hogy Isten szava megcélozza a lelkemet? Kinyitom-e a szívemet, a lelkemet, értelmemet, hogy elérjen hozzám oda be a zsigerekig? Vagy pedig nézem az órámat, valahol jár az eszem, vagy éppen mozgok. Engedem-e, hogy Isten, aki a legjobban szerete, beleszóljon az életembe? Engedem-e, hogy a közönyből, ami leköt, megkötöz, kiemeljen engemet? Engedem-e, hogy világosságot gyújtson a lelkemben? Engedem-e, hogy életkedvet, bátorságot, erőt csókoljon a szívemre? Meghallom-e, hogy arra hív, ne legyünk olyanok, mint a világ, ne engedjük, hogy besározzon a világ, ne engedjük, hogy a nihilisták vezessenek, ne engedjük, hogy ellopja, megbilincselje szabad akaratunkat, szeretetünket, szívünket ez a világ, hanem legyünk hitből élő, elkötelezett, tiszta emberek. Nos, kedves testvérek, ezeket mind meg kell válaszolnunk. Ha meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket, és igennel válaszolunk ezekre, hogy igenis mi akarunk, mi újjá akarunk születni, mi mások akarunk lenni, mi meg akarunk változni, mert így nem mehet tovább. Ez a halál útja, a szellemi, a lelki halálnak az útja, akkor Isten szava balzsamként fog a szívünkbe, a lelkünkbe jutni. Akkor Isten szava megvilágítja az elménket, és különbséget tudunk tenni majd talmi és érték között. Különbséget tudunk tenni jó és rossz között. Fölemelő és lesújtó, lehúzó között. Ez már a megújulás útja. És egy megújult közösség, egy lelkileg újjászületett közösség, az már tud építkezni, az már tud jövőt építeni, mert a megújulás az jövőhordozó erő. Annak idején mondtam szerény észrevételként, elmulasztottunk egy nagy lehetőséget, elmulasztottuk a megújulást. Azt már nem lehet se gyónással, semmivel helyrehozni. A mulasztás akkor is mulasztás marad, ha meggyónjuk. De egyet tehetünk. Azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább. Az én életemben. És elindulok a megújulás útján. És ennek az első követelménye, ezt nem lehet átlépni, az, hogy befogadom a szívembe Isten szavát, amely eleven átható, élesebb minden két élő karnál, és engedem, hogy ő elvégezze szívemben, lelkemben azt a merész műtétet, amit az orvosok orvosa, Jézus Krisztus akar és tud elvégezni az én életemben. Arra kérem a mindenható Istent, adjon ehhez mindannyiunknak bátorságot. Amen.